Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzel fogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a caritas.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenni. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszky életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. március 11-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban kordobai Szent Eulógiuszról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélget, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És azt látom, hogy ez a tea 92%-ban rooibos teát tartalmaz, az azt jelenti, hogy gyerekek is fogyaszthatják?
Igen, ezt a teát mindenképp fogyaszthatják, de én azt gondolom, hogy a teáknak, hát nem akarok túlzásokba esni, de azért minden teát lehet fogyasztani. Nyilván korhoz igazítva, mennyiséghez igazítva, de annó mi fekete teán nőttünk fel. Nincsen szerintem semmi probléma azzal sem. Sőt, én emlékszem, hogy anyukám szülőotthonba dolgozott, és mondta, hogy az újszülött csecsemőket is fekete teával itatták annó. Nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy most lefőztek egy felnőttnek való teát. Csak azért, hogy ne sárguljanak be, tehát, hogy nem ördögtől való a fekete tea, de nyilván nem ezzel fogjuk a gyerekeket itatni, hogy még jobban energiával legyenek feltöltve, de ez az öreg anyó például fogyasztható gyerekeknek is. Ez a rooibos tea ebben a téli időszakban is nagyon, nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen a szervezetünk ilyenkor mozgósítja a tartalékait. Ahhoz, hogy a hideg ellen védeni tudja a szervezeten, és az, hogy ő mozgósítja a tartalékait, ehhez rengeteg szénhidrátot és zsírt fog felhasználni. Ennek következtében a szervezetünknek a biokémiai folyamatai le fognak egyszerűsödni, és le is fognak rövidülni, ami azt fogja eredményezni, tehát, mert így tud a leggyorsabban energiához jutni, és ugye ebből látszik, hogy miért kell nekünk szénhidrátot és zsírokat tenni, hogy a szervezetnek legyen miből energiát mozgósítani, és ebben a mozgósításban nagyon sok vitamin, ásványi anyagot és egyéb tartalékot fog a szervezet felemészteni. És például ez az öreganyom, ez a rooibos tea rengeteg ásványi anyagot tartalmaz. Ugye az emésztési folyamatoknál gyomor probléma is felmerülhet, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, és egy ilyen rooibos teának a tulajdonságai között van az is, hogy nagyon jó a gyomorra. Nem beszéltünk róla, de a hideg idő a csontokat és ízületeket is próbára teszi. Ez is jó a csontfalú és csontépítő sejteknek a harmóniáját karbantartja, vagy segíti. Most nyilván nem azt kell gondolni, hogy megittam egy pohárral, és akkor az én csontjaimat majd regenerálja, hanem egy folyamatos fogyasztás. Tehát én azt gondolom, hogy sokan egyébként elutasítják a rooibos teát, mint olyan, hogy hú, nem szeretem, mert nem ízlik. Nekem egy kicsit van egy olyan érzésem, hogy nem ittak jó rooibos teát. Tehát, hogy egy olyan teát ittak, ami nem tudom, tehát egy nem jó minőséget ittak, nem volt olyan az íze, nem volt olyan a mennyiség, amit egy mondjuk filterbe tettek, vagy ilyesmi.
Mert túl töményen, az sem jó nekem az a tapasztalatom, de egyébként meg el kell menni a te a szakértőhöz, akár megkeresni téged, és akkor te majd elmondod, hogy hát, hogyan kell jól elkészíteni. Neked egyébként van személyes kedvenced, hogyha már a teáknál tartunk?
A teáknál? Minden teát szeretek, de amit én nagyon szeretek, és nem biztos, hogy ezt várják a tessen meg a hallgatók sem. Én a fekete tea mellett teszem le a voksomat. Nem feltétlen azért, hogy mert az a legegészségesebb. Én azt gondolom, hogy minden, amit megeszünk és megiszunk, az egészséges. Tudni kell fogyasztani. És nem mindig kell azt figyelni, hogy mi mire jó, mert ha élvezetből iszunk, eszünk valamit, azzal sokkal többet teszünk az egészségünkért.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélgetett, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé meghosszabbították a terelést, így a 61-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az a 61-es és a 16-os kilométer között csak az M0-as autóútnál tud kihajtani. Az autópálya többi szakaszán sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. A munkával kapcsolatosan Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A 3-as főúton Kistarcsa átkelési szakaszán javítják a burkolatot. A 18-as és a 20-as kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik a forgalmat. Szintén a 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél csatornáznak. A belváros felé vezető oldalon a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 23-as főúton Bátonyterenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között felújítják a burkolatot. A 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a 17-es kilométernél vízvezetéket kötnek be. Az Eger felnémet városrész felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Szintén a 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Késő délutánig csapadék nem várható, majd egy-egy zápor már előfordulhat. A délnyugati déli szelet helyenként élénk erős lökések kísérhetik. Délutára 15 és 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként záporzivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon az északiasra forduló szél megélénkülhet. Hajnalban döntően 0 és plusz 7 fok közé hűl le a levegő, de keleten a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. Délután 15 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadéknak pedig minimális az esélye. A déli délkeleti szél helyenként megélénkülhet, megerősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul, északkeleten lehet gyenge fagy is. Délutára 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, így arrafelé felhős, míg keletebbre napos idő valószínű. Egyúttal nyugat felől növekszik a csapadék kialakulási esélye is, tartósabb eső sem teljesen kizárt. A délies majd a Dunántúlon az északi-északnyugati irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban általában 0 és 9, délután többnyire 15 és 20 fokra számíthatunk, nyugaton viszont több fokkal hűvösebb lehet a nappal. Vasárnap felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Helyenként eső, zápor előfordulhat, melyre nyugat felé haladva van jobb esély. Az ország nyugati felén az átmenetileg északiasra forduló szél megélénkülhet, megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a csúcsérték általában 13 és 20 fok között várható, de a nyugati ország részben ennél jóval hidegebb is lehet. Jó hír, hogy fronthatásra továbbra sem kell számítania az arra érzékenyeknek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni.
Neked udvaroltam.
Neked udvaroltam, az öletbe borultam.
Többé el sem tudtam menni.
Kezdjetek szeretni.
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába.
Répa csak színész, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjete szeretni.
Jó
is
sötétnek boldog nézni, hosszú távoli csillagot nézni. Jó is fázni, semmi elmélázni. Tavasz esőben, olykor pörigázni. Pörigázni, tele szállja enni, hangosan szeretni. Remegni a félek, érezni, hogy kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
Az utolsó órában, mikor már megbántam.
Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,
hogy elmúlt az élet.
Kezdjetek el élni.
Verse.
Sárközi György, ész és szív. Mit használ, ha tudott csodalények s régi világok titkát, és a híres bölcsek arany szavait? A legfőbb szeretet nélkül síri csarnok a lelked, hol komoran tartod, s bámulod önkoponyád. Ifjúi homlokomat ráncolva, mogorva szavakkal mondtam, tágas az ész, tán belefér a világ. S büszke szemem fölvetve a csillagos égi mezőre, hirtelen éreztem, mind szorul össze szívem. Minden igazság magva belé van vetve szívedbe, s rejtekező csíraként várja a napsugarát. Ám te, dohos fóliánsaidat pörgetve, sebesen vers szelet, és megölöd gyenge csírád odaben. Nem leled értelmét a világnak, ezernyi szilánkra zúzott régi tükör, zűrzavar, ősi homály. Egykor majd belelátsz ragyogó üvegébe, de akkor földerülő titkát már sose mondhatod el.
Sárközi György, Ész és Szív című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Sárközi György költő, prózaíró, folyóirat szerkesztő Budapesten született 1899-ben zsidó családban. Iskoláit a Váci Piarista gimnáziumban és Budapesten a Berzsenyi Dániel gimnáziumban végezte. 1917-ben fedezte fel Osváth Ernő. 1918-ban fél évig volt hallgatója a főváros jogi karának. 1919-ben lektorként került az Athénaum könyvkiadóhoz, ahol 1938-ig dolgozott, és igazán az irodalom kellős közepében élhetett. 1921. március 5-én áttért a római katolikus vallásra. Első kötete 1926-ban jelent meg, Angyalok harca címmel. Már ez időben a legjobb barátai voltak Szabó Lőrinc és Németh László. 1927-ben részt vett a Pandóra szerkesztésében. 1936-ban megindította a Magyarország felfedezése című irodalmi szociográfiai könyvsorozatot. Még ebben az évben feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc lányát. 1937-ben a márciusi front egyik vezetője volt. Kiáltványaikat Sárközi Városmajor utcai lakásán fogalmazták meg. 1937. októberében Erdei Ferenccel közösen megszervezte a harmadik makói találkozót. 1938-ban a frontnak a válaszban közölt felhívása miatt bíróság elé állították. 1939-ben egy ideig a Kelet népe munkájában vett részt. 1944-ben tüdőszanatóriumban kezelték, majd ugyanebben az évben munkaszolgálatra hurcolták. 1945. március 8-án végelgyengülésben halt meg Balfon.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. kellemes rádiózást kívánunk. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa monakói utazásának programját. Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma. Nagybőti prédikáció a Vatikánban.
Közzétették Leó pápa a monakói hercegségbe tervezett látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája március 9-én közzétette a látogatás hivatalos programját, bejelentve, hogy 14. Leó pápa március 28-án szombaton, a nagy hét előestéjén ellátogat a monakói hercegségbe. Ez lesz a pápa első európai látogatása, és az első nemzetközi útja 2026 első felében, ezt áprilisban egy hosszú afrikai, majd júniusban egy spanyolországi út követi. 14. Leó március 28-i látogatása az európai városállamban közel 9 órás lesz. A pápa a tervek szerint találkozik II. Albert herceggel, majd a katolikus közösséggel, a fiatalokkal és a katekumenekkel. Szentmisét mutat be a II. Lajos stadionban. A János evangéliumából vett mottót és az út logóját is nyilvánosságra hozták. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az evangéliumi részlet hangsúlyozza, hogy a pápa Krisztus és az ő üzenetének hordozójaként mutatkozik be. 14. Leó helikopterrel érkezik a kisváros államba. Az első pápa, aki ellátogat ebbe az országba, ahol az alkotmány rögzíti, hogy a katolicizmus az államvallás, és ahol a polgári intézmények és az egyház közötti párbeszéd továbbra is konkrét szerepet játszik a nyilvános vitákban. A pápa a monakói hatóságok ismételt meghívására érkezik az országba. Ahogy Dominik Marie David érsek kifejtette, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy megerősítse a Grimaldi család és Péter utódai közötti évszázados köteléket, valamint számos közös elkötelezettséget, az emberi élet tiszteletben tartását kezdetétől a végéig, az átfogó ökológia iránti aggodalmat és a közös otthonunk védelmét, valamint a sport iránti szenvedélyt. II. Albert herceg, akit január 17-én Charlene hercegnővel együtt fogadott a Szentatya a Vatikánban, kijelentette, hogy a pápai látogatás folytatása a monakói hercegség és a Szentszék közötti ősi, bizalomra épülő diplomáciai kapcsolatoknak. A március végi látogatás egy olyan esemény lesz, amely kettős dimenzióval bír, mind intézményi, mind lelkipásztori szempontból, és a remény erős jelét képviseli a párbeszéd, a béke és a közös felelősség szellemében. A pápa március 28-án reggel 7 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 9 órakor érkezik meg a monakói helikopter leszálló pályára. A hivatalos fogadtatásra és az üdvözlési ceremóniára ezután a hercegi palotában kerül sor. Itt találkozik a monakói herceggel és családjával. A történelmi rezidencián a pápa udvariassági látogatást tesz a hercegnél, és köszöntő beszédet mond, amely az utazás 4 nyilvános beszéde közül az első. A második beszéde egy prédikáció lesz, amelyet a katolikus közösségnek tart a szeplőtelen fogantatás Székesegyházban a délelőtt 11 órára tervezett találkozón. 45 perccel később a pápa fiatalokkal és katekumenekkel találkozik a Szent Devót templom előtti téren, amely egy 19. századi katolikus templom a La Condamine kerületben és a monakói érsekség plébániájának székhelye. Ebből az alkalomból Leo pápa ismét beszédet mond. Ebéd és egy rövid pihenő után a pápa a II. Lajos stadionba, az 1922 és 49 között uralkodott II. Lajos hercegről elnevezett sportkomplexumba megy, ahol az AS Monaco hazai mérkőzéseit játsza a francia labdarúgó bajnokságban. Itt mutatja be a Szentmisét 14. Leo és homíliát mond. A szertartás után a helikopter leszálló pályán tartott hivatalos búcsú ceremóniát követően a pápa elköszön a monakói hercegségtől. A tervek szerint várhatóan este 5:45-kor indul vissza Rómába, ahová közel 2 órával később érkezik meg. A programmal együtt március 9-én közzétették a pápai út logóját és a már említett mottót is. A magyarázat szerint a logó bal felső sarkában a pápa mosolygós és áldást adó fekete-fehér képe látható, liturgikus ruhában, mitrával és pásztorbottal, ami kifejezi a látogatás spirituális és lelkipásztori dimenzióját. A jobb oldalon a monakói hercegi palota tornyának stilizált képe látható, amely a fejedelemség identitására és szuverenitására emlékeztet. A torony világos sárga, így a teljes felső rész együttesen a vatikáni zászló színeit idézi. Az alsó részen található az utat beharangozó felirat, középen nagy betűkkel a 14. Leo névvel, valamint a Monaco szóval, amelyet a nemzeti zászló és a hercegi címer élénk piros színe emel ki. Összességében a logó kiemeli a pápa alakját és apostoli küldetését, összhangban a hercegség befogadó mivoltával, amelynek államvallása a katolicizmus.
Az új prágai érsek a pápánál. Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére. Március 2-án fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa Stanislav Pszibil érseket, Prága új főpásztorát. A Szent Atya jól ismeri országunkat, már tavaly májusban vártuk egy szertartásra, de aztán megválasztották Péter utódának. Szívügyem az evangéliumot elvinni azokhoz, akik távol vannak tőle, nyilatkozta a Vatikán médiának Pszibil érsek. Május 18-án volt tervben, hogy a prágai Ágoston rendi plébánián kiszolgáltatja bérmálás szentségét. Azonban azon a május 18-i napon egészen máshogy alakult a program. Robert Prevost bíboros 10 nappal korábban pápává választották, és aznap a Szent Péter téren mutatta be Péteri szolgálata első szentmiséjét. Stanislav Pszibil, új prágai érsek elmondta, hogy 14. Leó pápa jól ismeri a cseh köztársaságot, mert sokszor járt ott, amikor az Ágoston rendi közösségeket látogatta, beleértve a brnói kolostort, ahol egykor a híres szerzetes és botanikus, a modern genetika megalapozója Gregor Mendel Ágoston rendi apát élt. Most már egy kedves kis szobor is tanúskodik Leó pápának Csehországhoz fűződő kapcsolatáról. Pszibil érsek neki ajándékozta a prágai gyermek Jézus másolatát, amelyet az egész világon tisztelnek, és amit a Szent Atya az íróasztala mellé helyeztetett. A március 2-i vatikáni audiencián a cseh főpásztor megosztotta Leó pápával új szolgálatának kérdéseit. Egy olyan polarizált egyházban is, mint amilyen a csehországi, inspirálóak 14. Leó pápa szavai, melyek Jézus húsvéti üdvözletét visszhangozzák. Béke nektek! Az a híd, amelyről Nepomuki Szent Jánost a Moldvába hajították, ösztönzést kell, hogy adjon ahhoz, hogy kapcsolati hidakat építsünk az emberek között, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és testvérek, hogy tanúságot tegyünk a körülöttünk lévő világnak, és hirdessük az evangéliumot. Sok a teendőnk ezen a téren, mert túl sok dolog választ el minket, nyilatkozta a prágai főpásztor. Pszimilérsek szerint követendő a pápa hozzáállása, meghallgatási képessége, különösen abban, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik magukat nem hívőnek tartják. Ez a feladat a főpásztor szívügye. Tegnap beszéltem egy asszonnyal, aki arról panaszkodott, hogy szeretne hinni, de nem tud. Azt válaszoltam neki, lehet, hogy már hívő, csak tévesen azt képzeli, hogy máshogy kellene hinnie. Arról van tehát szó, hogy a katekizmus fontos és szép mondatai által megfogalmazott hitet érthetőbb nyelvre kell lefordítani, nem pusztán szavakkal, hanem viselkedéssel is. Pszimilérseket nagyon lelkesíti, hogyan lehet nem elveszíteni a dolgok lényegét, és egyszer s mind a másik számára érthető módon kifejezni azt. Elmesélte, hogy amikor televízió interjút ad és az evangéliumról beszél, utána megkérdezi a technikust, hogy értette, amiről szó volt. Ha azt mondja, hogy igen, érdekes volt, akkor az nagyon fontos jelzés. Magyarán arról van szó, hogy le kell fordítani az evangéliumot, a Jézus Krisztus Urunkról szóló örök igazságot a világunknak, anélkül, hogy egyetlen lényeges dolgot kihagynánk, ugyanakkor oly módon, ami vonzó és érdekes, annak köszönhetően, hogy megéljük, és nem csak a mi egyházi nyelvezetünkön beszélünk róla, zárta a vatikáni médiának adott interjúját Stanislav Pszibil prágai érsek. Az olasz püspökök részvéte a meggyilkolt Pierre Arrahi libanoni plébános halálára. Az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki részvétét a maronita pap halála miatt, aki egy légitámadás áldozata lett. Március 13-án az olasz plébániákon ima és böjtnapot tartanak a Közel-Kelet békéért, a keresztények megmaradásáért. Matteo Zuppi bíboros olasz püspök karjelnök Beshara Butros Rai bíboros libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita atya meggyilkolása miatt. A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból. Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, a végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről. Példája, vértanúsága a szeretet és a kiengesztelődés jele, a gyűlölet és a megosztottság idején, a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a békefejedelmétől, hogy álljanak le a harcok a Közel-Keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára. Március 13-ára ima és böjtnapot hirdetett az olasz püspöki konferencia a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.
Kicsinek lenni nem lemondás, hanem alapvető keresztény létforma, nagybőti prédikáció. Szent Ferenc hívta kisebb testvéreknek az övéit, és ez lett rendjének a neve, OFM, Ordo Fratrum Minorum, a kisebb testvérek rendje. Roberto Pasolini kapucinus atya, maga is kapucinus kisebb testvér, első prédikációja a negyedik pontjában éppen ezt elemezte. Kicsinek lenni az Úr Jézus elgondolása szerint. Francesco számára a kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Szent Ferenc találkozása a leprásokkal gyökeresen megváltoztatta az életét, mert megnyitotta a szívét Jézus evangéliumi üzenetére, amelynek egyik szempontja az Úr szándéka szerinti kicsinség. Márpedig Francesco eredetileg egy beteljesülésre szomjazó ember volt, dicsőségre vágyott, álmokat kergetett és intenzív életre vágyott. Egész életében arra törekedett, hogy nagyobb legyen, sikeres kereskedő, lovag, tekintélyes ember. De ezek a vágyak nem adták meg neki, amit keresett. És amikor a leprások közt egy nála kisebb személlyel találja magát szembe, íme megtörténik a váratlan dolog, feltárul az ő igazi nagysága. Immár nem hódítás, hanem ölelés által. Nem felemelkedés, hanem lehajlás által, állapította meg a szónok. Ferenc ekkor valami meglepő dolgot ért meg, mégpedig a kicsinyek kiváltságos helyét az Isten által teremtett világban. Pontosan bennük nyilvánul meg az evangéliumban említett erő, az Isten gyermekévé válás ereje. Egy gyermek ugyanis teljes békességben él annak tudatával, hogy az ő élete az atyától függ. Ezért nem fél attól, hogy saját maga legyen, és nem szégyelli azt kérni sem. Ebből a szabadságból különleges erő fakad, az a képesség, hogy másokban jóságot szítson. A kicsik törvékenységükkel felébresztik az irgalmasságot, amely talán a világ legértékesebb energiája. Ezért kéri Assisi Poverellója a társait, hogy kisebb testvéreknek hívják magukat. Nem azért, hogy alázatosabbnak tűnjenek, hanem hogy valóban kicsinyekként éljenek. Olyan emberekként, akik nem foglalják el az összes teret, hanem megnyitják azt mások előtt. Francesco számára kicsinség az evangélium megtestesülésének konkrét módja, radikális nyitottság és vendégszeretet mások iránt. Hogy ennek a másodlagos helyzetnek az értékét megtanítsa testvéreinek, Ferenc arra buzdítja őket, hogy menjenek koldulni, amikor a munkájuk nem elegendő a szükségeteik kielégítésére. Ha a szükség úgy hozza magával, menjenek alamizsnát gyűjteni. Azok a testvérek tehát, akik ennek megszerzésén fáradoznak, nagy jutalmat fognak nyerni és kiérdemlik, hogy az adakozók is részt nyerjenek a jutalomból. Mert minden, amit a világon hagynak az emberek, elenyészik. Amit ellenben szeretetből és alamizsnálkodásból tettek, azért jutalmat nyernek az Úrtól. Ferenc számára a koldulás nem jogszerű stratégia volt élelem és más anyagi javak megszerzésére. Sokkal inkább azt szolgálta, hogy irgalmat és nagylelkűséget aktiváljon másokban, hogy segítsen másoknak megtapasztalni ugyanazt, amit ő is átélt a leprásokkal való találkozása során. Az evangéliumokban Jézus a kicsinységet úgy hangsúlyozta, mint országa misztériumának a jelét, és mint az oda bejutás feltételét. Az evangélium logikáját egy maghoz hasonlította, ami ugyan kicsi, de képes fává nőni, amelynek ágaira madarak telepednek. Tanítványainak, akiket mindig megkísértettek a nagyságról alkotott álmaik, elmagyarázta, hogy csak azok juthatnak be a mennyek országába, akik kicsinyekké válnak, mint a gyermekek. Valójában azoknak, akik nagyjá akarnak válni, kicsivé kell lenniük, és mindenki szolgáivá kell válniuk. Végső soron nem, de ez a megtestesülés nagy titka? Kérdezte a kapucinus szónok. Miért is tette Isten, aki magára véve emberségünket, hogy nem csak emberré lett, hanem gyermekké is vált, Szűz Mária méhéből megszületve? Nem csak azért, hogy áhítatot és csodálatot keltsen, hanem hogy felébressze emberségünk legjavát. Egy gyermeknek a jelenlétében, aki sem félelmet, sem versengést nem kelt, megszűnik a félelmünk és a szégyenkezésünk, és kezdjük újra azt nyújtani, akik vagyunk. A kicsinség tehát nem lemondás vagy kisebbedés, hanem a keresztény lét lényegi dimenziója. Természetesen nem minden kicsinség hiteles. Néha az, amit alázatnak nevezünk, nem más, mint az a finom és megtévesztő mód, ahogyan tápláljuk bizonytalanságainkat, hagyjuk, hogy korlátaink eluralkodjanak rajtunk, vagy elkerüljük az élet és a kapcsolatok fáradalmait. Ám ez egy hamisítvány, amely sok állarcot ölt magára. De amikor úgy döntünk, hogy kicsinyek leszünk, mert felismertük Isten kicsinségét, és úgy éreztük, hogy befogad és szeret minket, akkor ez a választás nem a visszafejlődés vagy a lemondás formája, ez az új ember arca, amelyet éppen a keresztség ad meg nekünk, tanította Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első nagyböti prédikációjának negyedik pontjában, Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A megbocsátás kapuján belépve ma a vallási törvények világába érkezünk az evangélium vezetésével. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni. Ez a kijelentés eloszlatja azt a tévhitet, hogy az irgalom és az igazság szemben állnak egymással. A kegyelem nem a szabályok hiánya, hanem azok lényege. Jézus megmutatja, hogy a törvény nem korlátoz minket, hanem útmutatóként szolgál az Istenhez vezető úton. A törvény beteljesítése nem a szabályok aprólékos betartásán alapuló vallásosság, hanem szeretetből fakadó engedelmesség. Jézus azért tud megbocsátani, mert ő maga is a szeretet parancsa szerint élt. Ma azt kérdezi tőlünk: a vallási törvények elméleti szinten maradnak bennünk, vagy életformánká válnak? Az Istennek való engedelmesség szabadságot ad nekünk, vagy korlátnak tekintjük? A nagybőjt folyamán fontos feltennünk a kérdést: a vallási törvények betűjét akarom megtartani, vagy beteljesedik bennem Isten akarata? A törvények betűje szerinti élet esetén én vagyok a középpontban, és az számít, hogy mit engedhetek meg magamnak, meddig mehetek el. Ha viszont a törvény lényegét nézem, akkor Isten áll a középpontban, az Atya akarata alakítja, formálja életemet. Így már nem feleslegesen hordott teher a törvény, hanem iránytűvé válik. Az élő víz, amelyet a szamáriai asszony kapott, nem szabály, hanem belső lelki forrás volt. Isten törvénye szintén ilyen belső forrássá válhat, ha engedem, hogy a krisztusi szeretet parancs alakítsa életemet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők: a Szent Vagy Uram 59-es, az Éneklőegyház énekes könyv 179-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 82-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben: a Szent Vagy Uram 59-es, az Éneklőegyház énekes könyv 179-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 82-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.